Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Nekem nagyon pozitív meglepetés volt ez a mai nap eddig. Túl azon, hogy az Őrs és Katának a kisbabáját láthattuk, és nagyon aranyos, nagyon édes. Örülünk veletek. Jó volt bejönni és átélni, hogy meleg van. Szóval ez egy nagy ajándék, ugye az másik helyhez képest. Sőt, én voltam WC-n is, ajánlom nektek, menjetek ezt király ahhoz képest, ami ott szokott lenni. Egy tróma ért csak, amikor itt rakták ki a kaját, felajánlottam, hogy szívesen megkóstolom egyiket, másikat, hogy tényleg be lehet adni a közösbe, de hát nem engedték. És hiába mondtam, hogy én fog prédikálni kell az energia, szóval nem voltak hajlandóak a nők. Úgyhogy így kellett ide állnom. Elmentem sétálni egyet, ahogy bókláztam, imádkoztam, valaki a hátam mögött kopogott, és hát utolért, és hát kérdi tőlem, hogy na, mi van, és akkor mondtam, hogy hát, hogy predikálni fogok, és hogy ilyenkor szoktam sétálni, hogy mindig izgulsz, és mondtam, hogy igen, még mindig izgulok, 18 éve predikálok, és még mindig izgulok. Egy olyan témáról fogok ma beszélni, amit én nem választottam volna, ha rajtam múlik. A vendégeinknek mondom, hogy az új szövetségnek az egyik íratát, az egyik levelét tanulmányozza a gyülekezetünk fejezetről fejezetre, vagy részről részre haladva, az első tesszalonikai levelet. És egy olyan témához értünk, amit én, ha lehetett volna, nem választottam volna, de hát rám jutott, és én fogok róla prédikálni, meg kellett vele küzdenem. Őszintén szólva, az első olvasása nagyon izgalmas téma, de ha becsületesen olvassuk, akkor nem arról szól elsősorban, amiről legtöbbször beszélünk ennek a szakasznak a kapcsán. Ott találjátok a Tesszalonikai levélben, a 4. rész 13. verstől a 18. versig fogom olvasni. Úgyhogy ha ott a Biblia kezetekben, akkor keressétek meg. Tehát az első Tesszalonikai levél 4. rész 13. verstől a 18. versig olvasom Isten igéjét. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hiszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a fő angyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Miért olyan nehéz ez az ige nekem? Hát első ránézésre egy nagyon-nagyon izgalmas témáról szól. Jézus második visszajöveteléről, a halottak feltámadásáról és az akkor élők elragadtatásáról. Ez a keresztény teológián belül az kifi. Ugye ott azt a legtöbb ember nagyon élvezi, hogy mi lesz majd a jövőben. Hát az kifiben részben a tudomány és részben a fantázia az, ami együtt találkozik, és abból sok dolog születik. És hát a keresztény tanításon belül ez a témakör ugyanígy van, hogy legalább annyi szól az emberi fantáziáról, mint a valódi teológiai bibliai tartalomról, tehát sokakat izgat ez a kérdés, izgalmas kérdés. De ha becsületesen megnézitek ezt a szakaszt, ennek nem ez a fő témája. Beszél az Úr Jézus második visszajöveteléről, egy csodálatos történelmi pillanatról, majd lesz erről szó, beszél a halottak feltámadásáról, beszél az elragadtatásról. De ami miatt erről beszél, a fő téma, az a halál, a gyász, a reménység és a vigasztalás. Hogy tudjunk mit kezdeni a halállal, hogy tudjunk mit kezdeni a gyászunkkal, hogy legyen valami köze a reménységnek az életünkben ezekkel az nehéz kérdésekkel kapcsolatban, és hogy tudjunk mit tenni azokkal, akiket a gyász kínoz, hogy tudjuk őket vigasztalni. Na ezért beszél az ige az Úr Jézus második visszajöveteléről, a halottak feltámadásáról és az elragadtatásról. És hát a halál és a gyász, a reménység és a vigasztalás, ez viszont nem olyan könnyű témák, ezekkel nem olyan könnyű szembenézni, főleg nekünk, mai embereknek. Én 18 évig gyülekezeti lelkipásztori szolgálatban dolgoztam, és ha hiszitek, ha nem, egy temetésem sem volt. Nem kellett szolgálnom temetésen ez idő alatt. Volt több gyermekbemutatás, mint ma. Voltak házasságkötések, és nem volt egy temetés sem. Nem kellett ilyen értelemben szembeállnom lelkipásztorként, vagy igehirdetőként ezzel a kérdéssel. Amikor azon gondolkodtam, hogy nekem mi a viszonyom ehhez az egész kérdéshez, két olyan dolog jutott eszembe, amikor én közel voltam a halálhoz. Az egyik az a nagyapámnak a halála volt, a másik pedig egy nagyon jó barátomnak, a Forrest Gump után a legjobb jó barátomnak egy nagyon súlyos balesete volt, ahhoz nagyon közel álltam a halál kérdéséhez. Amikor a nagyapám meghalt, akkor én ilyen felső tagozatos voltam általános iskolában, és ő otthon vívta a haláltusáját a házunkba, a családi házunkba, és amire emlékszem, hogy az édesapám azon a héten minden nap bent volt nála. A végére már annyira kimerült és fáradt volt, hogy én ilyen gyerekként mondtam neki azt, hogy menjen lefeküdni, és én beülök addig oda, amíg ő pihen. Nagyon nem tudtam mit kezdeni ezzel az egésszel, és jelen voltam akkor is, amikor a nagyapám elment. Egy utolsó nagy lélegzete volt, egy sóhajtás, és kilépett ebből a világból. Ahogy visszaemlékszem, nem nagyon tudtam befogadni ezt az élményt. Ami megmaradt bennem, ez a nagy sóhajtása, ugye, hogy kilehelte a lelkét, van is egy ilyen magyar kifejezés, az édesapámnak a fájdalma, amit láttam, és még egy élmény, a temetés, amikor hallottam, tehát ott sok dolog volt, sokan jöttek részvételt kívánni, prédikációk voltak, mindenféle volt, énekek, stb. Semmire nem emlékszem, de arra emlékszem, ahogy kopogott a föld a koporsó tetején. Erre emlékszem. És arra, hogy mikor onnan hazamentünk, a nagyapámnak a szobája az egy ilyen furcsa helyé vált a számomra. Egyszerűen nem tudtam fölfogni, hogy nincsen, olyan furcsa érzés volt, és kicsit féltem attól, hogy oda bemenjek, de be kellett mennem meggyőződni róla, hogy ott nincsen senki. Szóval ez az egyik ilyen a halállal közeli élményem. A másik pedig már teológiára eldöntöttem, hogy oda megyek tovább tanulni, a műszaki főiskolát ott hagyom, és a teológiára megyek. Úgy éreztem, hogy Isten erre hív, és már szerelmes voltam, mint az atom a Zsófival, de még nem voltunk jegyesek, meg házasok, viszont a legjobb jó barátommal mentünk föl Pestre és a feleségével, Frankivel és az Edával, és akkor hát kifaggattak, hogy ki ez a lány, hol ismerted meg, stb. Szóval nagyon jó volt együtt az az út. És utána néhány hét múlva hallottam, hogy jöttek Pécsről föl Budapestre, és egy viaduknak, egy hídnak az egyik sávját lezárták átépítés miatt. Ott várakozott ugye az egyirányú forgalom miatt egy teherautó, amelyik szépen elfogyatta az olajat, és mikor ők odaértek, nagyon gyorsan ment bele abba a kanyarba, amelyik a sofőr, aki vezetett, megcsúszott az olajon, szemből jöttek már a kamionok, mert ők kapták a zöldjelzést, és frontálisan belementek a kamionba. Aki vezetett, ott helyben meghalt. A barátom kirepült a szélvédőn, úgyhogy átvágta a nyakát a szélvédő üvege, és túlélte, de azért, mert valaki, aki megállt, utána a nyakában turkálva megkereste az artériát, és addig fogta, amíg oda nem jöttek a mentők. De amikor én meghallottam ezt a hírt, hát nagyon furcsa dolgok mentek végbe bennem. Azt vettem észre magamon, hogy ott vagyok lelkileg Isten előtt, és valami mérhetetlen harag és keserűség van bennem, és vitázom. És hát küzdök Istennel, a barátomért, meg a feleségéért, és olyan kérdések voltak bennem, hogy miért pont ők? Meg hát ők keresztjének. Hát miért nem vigyáztál rájuk? Miért történik ez velük? Nehogy már meghaljanak. Nehogy megengedd, hogy meghaljanak. És amikor ez így tudatosodott bennem, hogy ezek azok a gondolatok, amik bennem kavarodnak, amivel szinte nem is mertem szembenézni, utána volt egy idő, amíg le tudtam nyugodni, és úgy megnyugodni abban, hogy hát én nem Istennel állok vitába. Szóval ha valaki szereti az én barátaimat, igazán ő az. Ő az, aki igazán szereti őket, és jót akar nekik. De nagyon nehéz volt nekem. És ez a két olyan meghatározó élményem van ezzel a témával, amikor készültem, így kezdtem keresni magamban a kapcsolódási pontot, ami itt van a szívemben, a lelkemben. A másik dolog az, hogy mostanában, szóval már 45 éves vagyok, egyre többször hallom a barátaimról, hogy az ismerőseimről, hogy meghalnak a szüleik. Az én szüleim is idős emberek, és néha-néha, amikor merek, akkor úgy gondolkodok rajta, hogy hogy fogom tudni őket elengedni, hogy kész vagyok erre. A másik, hát jó néhány évvel ezelőtt volt, hogy a Blanka még kislány ott az ölembe ült, és mondta, hogy apa, nem túl sok hajad van itt, szóval már második fél időben focizva, ismerem a statisztikákat, és ugye azok azt mondják, hogy a férfiak 40 és 50 éves korban eléggé halandóak. Ha ezt túlélik, ezt az időszakot, akkor van esélyük arra, hogy meglássák a fiúkat, lányukat férjhez menni, megnősülni, meg esetleg az unokáikat meglássák, de ebbe a 40-50 éves időszakba belehal jó néhány férfi. A szívével, az érrendszeri problémáival, a stresszel, amit a munkahelyén, az életformájával, az életmódjával, amiben belemegy úgy, hogy észre se veszi, és fölörli az egészségét. És hát néha ez a statisztika is így hátul kísért, hogy na Tamás, mi lesz veled? Én nagyon szeretném látni a fiamat megnősülni, a fiaimat megnősülni, a lányomat férjhez menni. De hát ott van ez a gondolat, és a munkámból adódóan többször járok külföldön, legalább 2 évente ki kell menni az Egyesült Államokba, és olyankor szokásom már lett, hogy elkezdem összeírni a dolgokat, hogy melyik számlán mennyi pénz van, hol, stb., mit hol talál a Zsófi, ha bármi történne velem útközben, stb. Tudjuk, hogy a legbiztonságosabb a repülő, de hát ugye, ha valami baj van, még egy sem maradt fönt, szóval az emberben azért ott dolgozik, hogy azért történhet bármi. És akkor el szoktam mondani Zsófinak, ha mégis történik valami, első dolgod legyen, majd meg fogsz őrülni, meg minden, de első dolgod legyen, hogy bemész a bankba, minden pénzt leveszel a számláról, stb., mert azonnal zárolja a bank. Ilyenkor, amíg át nem megy az eljárás, és akkor egy család nagyon bajba tud lenni. És akkor Zsófi az mindig tiltakozik ez ellen, hogy hagyjad már ezt, gyere haza. Mondom, oké, igyekszem, de mégis nézzünk szembe ezzel a kérdéssel. Szóval az én viszonyom a halállal kapcsolatban ilyen élményekre támaszkodik, és arra szeretnélek benneteket rábírni, rávenni, hogy ha lehet, ne úgy hallgassátok ma ezt az ige hirdetést a Bibliának erről a szakaszáról, hogy na jó, nézzük meg, akkor a Biblia ezt tanítja a halálról, ezt tanítja a gyászról, ezt tanítja, oké, kipipáltuk, rendben van. Hanem engedjétek meg, hogy valahogy belétek lépjen Isten ezzel a témával. Engedjétek meg, hogy ebből egy belső utazás legyen, a tiétek. És szeretnélek arra kérni benneteket, hogy gondoljatok is egy ilyen jellegű élményetekre, amit én is elmondtam. Valami valódiról. Gondoljatok, próbáljátok fölidézni, hogy volt-e olyan, amikor ti kerültetek közel a halálhoz, vagy valaki, akit szerettetek, el kellett engedni, vagy ott volt a határán annak, hogy el kell engedni. Isten ma arra hív bennünket az igényén keresztül, hogy nézzünk szembe a halállal, a gyásszal, ezeknek a fényében gondolkodjunk el azon, hogy éle bennünk reménység, és hogy tudunk-e vigasztalni olyanokat, akik szenvednek ezen a területen, mert valakit elvesztettek. És ehhez az kell, hogy mi magunk találkozzunk ezzel a kérdéssel belülről. Túl könnyű, olyan ez a mai világ, hogy túl könnyű minket magunkat távol tartani, mert ez egy nehéz téma ettől az egésztől, de nem volna értelme, hogyha ez csak egy intellektuális erőfeszítés lenne. Szeretném is, hogyha imádkoznánk most ezért. Nem tudom, hogy amikor kértem, hogy próbáljátok fölidézni valakit, vagy egy helyzetet, amikor közel voltatok ehhez, hogy eszetekbe jutott-e. Szeretném, hogyha úgy együtt Isten elé állnánk, hogy megnyissuk magunkat erre a kérdéskörre ő előtte. Édesatyám, az Úr Jézusnak a nevében jövünk most te hozzád, és szeretnénk komolyan venni egy olyan kérdést, amivel nem könnyű szembenézni. És kérünk téged arra, hogy te taníts bennünket az igéből, és add, hogy téged is, meg önmagunkat is mélyebben megismerjük ezen keresztül. És hogy a reménység még erősebb legyen bennünk, a hit és a bizalom te benned. Köszönjük a te igédet, és kérünk, hogy nyújj bele vele a szívünkbe. Amen. Miért van benne ez a szakasz ebben a levélben? Egy picit a hátteréről hadd mondjak valamit, mert nem véletlen, hogy benne van. Emlékeztek, hogy amikor a levél keletkezéséről beszéltünk, akkor pont én nekem kellett erről beszélni, elmondtam nektek, hogy Pál apostol, amikor Tesszalonikába érkezett, nagyon rövid időt tudott ott tölteni. Mert amikor megalapította a gyülekezetet a hívőkből, nagyon hamar egy balhé keletkezett, és egy egész városra kiterjedő hát balhé lett abból, hogy Pálnak az ellenségei utána mentek, és egy csomó rosszat mondtak, és a város vezetőség, meg a város maga úgy látta jónak, hogyha Pál elhúz, tehát hogyha elmegy. És nem volt elég ideje arra, hogy ezeknek az embereknek a hitét minden szempontból megalapozza, és minden dolog, ami fontos, azt tanítsa nekik. A 3.10-ben például, hogyha nézitek, ott Pál ezt mondja, hogy van egy hiányossága a hitüknek, amit még ki kell pótolni. És az írás magyarázók feltételezik azt, hogy Pál apostol, mikor még ott volt, tanított ezeknek az embereknek az Úr Jézusnak a második visszajöveteléről. Ugye, hogy Jézus földre jött, mint egy csecsemő felnőtt, és mint Isten által rendelt áldozat, meghalt a bűneinkért a kereszten. Föltámadt a halálból, és elment a mennybe. Ugye ez volt az, ami a földön lezajlott. De tudjuk azt, hogy Jézus egyszer a történelem egy pontján vissza fog jönni, és Pál erről tanított. De úgy tűnik, hogy nem tudott beszélni mindenről, ami ezzel kapcsolatos, és ezek az emberek valahogy úgy állt bennük össze a dolog, hogy Jézus második visszajövetele hamar megtörténik, és hogy ők addig nem fognak meghalni. Úgy tűnik az új szövetségből, hogy ez több keresztjének is problémája volt az első időszakban. Többen is gondolták ezt, például a nyomokban lehet látni a korintusi levélben ugyanezt a problémát, hogy az első keresztjének között sokan meggyőződéssel gondolták azt, hogy Jézus második visszajövetele közel van, mi nem fogunk meghalni addig, hanem meglátjuk az Urat az életünkben. De hát meghaltak emberek. Úgy tűnik, hogy ebben a gyülekezetben meghaltak emberek, és egy zavar keletkezett az emberek között, a hívők között, hogy hát mi van ezekkel? Meghaltak. Jézus nem jött vissza, mégis meghaltak. Nekik nincs reménységük. Hogyan viszonyuljunk hozzájuk? Mit gondoljunk róluk? Nem voltak elég jó keresztjének? Azért haltak meg? Vagy mit gondoljunk a hozzátartozóikról, akik szenvednek, gyászolnak, látszik, hogy a fájdalom átjárja a lelküket. Mondjunk nekik valamit? Mivel vigasztalhatjuk őket? Mit lehet mondani ilyenkor egy embernek? Szóval ott dolgozott bennük egy csomó kérdés. Úgy gondolták, hogy Jézus visszajöveteléig senki nem fog meghalni, aki igaz a hívő, aztán mégis meghaltak hívők, és szembeálltak ezzel a kérdéssel. És ezért kell Pál apostolnak tanítani arról, hogy hogy is kell gondolkodni a halálról, a gyászról, a reménységről és a vigasztalásról. És az első dolog, amit szeretnék mondani, az egy nagyon triviális, lehet, hogy sokatoknak nevetséges állítás lesz. Én is gondolkodtam, hogy a Tamás ez azért kicsit büfé ilyet mondani. De mégis szeretném mondani, mert ma is probléma, hogy ezeknek az embereknek probléma volt akkor, hogy ez alapján, az ige alapján szembe kell néznünk azzal, hogy a keresztjének is meghalnak. Ugye nagyon triviális, nagyon egyszerű gondolat. A keresztjének is meghalnak. A jó keresztjének is meghalnak. A komoly hívő emberek is meghalnak. Ez azt jelenti, hogy könnyen lehet, hogy te is, meg én is meghalunk. A katolikus gyász misében van egy nagyon érdekes momentum. Néhány temetésen voltam mostanában, nem tudom, hogy hányan voltatok és figyeltetek föl erre, hogy imádkoznak azért az emberért, aki a jelenlévők közül először fog elmenni legközelebb. Nem tudhatjuk. Ennek az ige kapcsán egyszerűen föl kell vennünk ezt a gondolatot, és valamit kell kezdenünk ezzel a kérdéssel, hogy a keresztény emberek is meghalnak. Mondhatjátok azt, hogy hát ez vicces, meg hogy hát annyira triviális, de hadd mondjam nektek, hogy néhány héttel ezelőtt a Barnabás csoportban, hogy egy olyan szervezetben dolgozom, ahol lelkészeket és keresztény vezetőket képzünk és segítünk, mentorálunk, ott ült egy lelkész, mai kifejezéssel élve egy nagyon sikeres lelkész, nem nagyon szeretem ezt a szót, egy gyümölcsöző ember, akin keresztül Isten nagyon sok mindent véghez vitt, még a felekezetén belül országos vezető is lett, és egy nagyon komoly gyülekezet, egy nagy súllyal bíró gyülekezetnek a pásztora volt évekig, és úgy döntött, hogy leteszi a pásztori szolgálatot. És beszélgettünk erről, hogy mi vezetett ehhez a döntéshez, és hogy tényleg ez-e a jó döntés, és hogy hogyan tovább ezután. És tudjátok, hogy mi vezetett ez a döntéshez? Az vezetett hozzá többek között, tehát több tényező, de az egyik az volt, hogy a gyülekezetében megbetegedett egy ember. A gyülekezet elkezdett nagy hittel imádkozni a gyógyulásáért, és ahelyett, hogy meggyógyult volna, meghalt. Na, hogyan tovább ilyenkor? Gyülekezet váltott, elkezdett imádkozni a feltámadásáért. Olyannyira komolyan vették ezt, hogy amikor a temetése volt ennek az embernek, a szertartáson belül egy óra várakozással telt, nem tették a sírba azt az embert azért, mert hitték, hogy Isten föl fogja támasztani. És egy órán keresztül semmi nem történt, a végén el kellett őt temetni. És a gyülekezetben többen úgy reagálták le ezt a dolgot, hogy elkezdtek gondolkodni, hogy valami nincs rendben a pásztorunkkal. Nincs rajta az a kenet, ami kéne. Nincs a hitnek az az ereje, ami meg tud küzdeni egy ilyen problémával. Én valószínű nem mentem volna bele egy ilyen egyórás várakozásba is. Lehet, hogy túl racionális vagyok, de én azt mondtam volna, hogy Isten akarja őt föltámasztani, egész a temetésig megteheti, ha nem tette meg, akkor eltemetjük. Ő kibírt, egy órát várt. Nem tudom, mit gondolhatott, mit érezhetett. És ez lett a konklúzió sok emberben, hogy valami az ő szolgálatában már nincs rendben. Miről szól ez a probléma? Szerintem ez a belső konfliktus nem azzal van összefüggésben, hogy kinek mekkora a nagy a hite, hanem hogy mit is gondol az életről. Hogy hogyan viszonyul az élethez. Azért viszonyul úgy a halálhoz. Mai keresztjének küszködnek ezzel a gondolattal, hogy meghalhat egy keresztjén? Igen, meghalhat. Meghalhat örökségben, meghalhat betegségben, meghalhat balesetben, sőt, még bűncselekményben is meghalhat. A keresztjének is meghalhatnak, még a jó keresztjének is meghalhatnak. És az ige azért beszél erről, és tanít bennünket, mert ezzel a kérdéssel kell tudnunk kezdeni valamit. Nem mindegy, hogy hogyan nézünk erre, és hogyan gondolunk erre. A második gondolat, amit szeretnék kiemelni, hogy az élet érdekében kell szembenézni a halállal. Az élet érdekében szembe kell nézni a halállal. Ugye úgy kezdődik ez a szakasz, hogy nem szeretném, testvérek, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől. Nem szeretném. Nem jó, hogyha egy keresztjén tudatlan, nem néz szembe a valósággal, az élet ennek a kérdésével, nehéz kérdésével kapcsolatban. Nem jó. Nem szeretném, testvérek, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől. Mert mi a halál? Hogyan gondolkodhatunk mi erről? Egy Isten nélkül élő embernek, ha beleképzelem a helyébe magamat, nehéz ez a kérdés, mert neki ez az egész az elmúlásról szól, arról, hogy nincs többé. De hogyan gondolkodhatnak azok, akik Isten gyermekei a halálról? Mit gondolhatnak erről? Pál apostol mond egy döbbenetes dolgot a Filippi levélben. Az 1.21 azt mondja Pál, hogy nekem az élet Krisztus. Folytatásra emlékeztek? Nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Döbbenetes. Én nem tudom, hogy hányan tudnátok, vagy hányan mernétek ezt a mondatot őszintén a szívetekből elmondani úgy, hogy nincs egy belső feszültség, hogy nem vagyok összhangba ezzel a kijelentéssel. Nekem ezzel küzdenem kell. Megmondom őszintén. Nekem ezzel küzdenem kell. De egy döbbenetes mondat, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás pedig nyereség. Valószínű azért nem tudunk egyébként a halálról így gondolkodni, mert az életről sem így gondolkodunk. Mert aki el tudja mondani a szívéből azt, hogy az élet Krisztus nekem, valószínű, hogy könnyen el tudja mondani azt is, hogy a meghalás nyereség. De ha az életről nem így gondolkodunk, a halálról sem tudunk így gondolkodni. Valószínű, hogy ez van a bennünk lévő feszültségek hátterében. Tehát minden ítélkezés nélkül szembe kell néznünk annyira, hogy azzal, hogy amennyire készen állunk a halállal szembenézni, annyiban mondhatjuk el azt, hogy az életünk arról szól, amiről kell. Amennyire félünk ettől szembenézni, és tartózkodunk ettől, és kerüljük egyáltalán a gondolatát ennek, Hogy velünk kapcsolódjon. Tehát, hogy mások meghalnak, oké, hogy más ismerősei meghalnak, oké, hogy másnak a szülei meghalnak, oké, hogy a szomszéd meghalt balesetben, oké. De hogy ennek hozzám is köze van. Tehát, hogy közel engedjem magamhoz ezt a kérdést. Valószínű, hogy ez azzal függ össze, hogy az életem arról szól-e, amiről szólnia kell. Nekem még nagyon sok mindenben kell, hogy Isten formálja az életemet és a szívemet ezen a területen. De az ige ezt mondja, és egy jó ezt látni, hogy merre haladhatok, hogy lehet bennem reménység,
ezzel a témával kapcsolatban. Nos, a Biblia azt mondja a halálról, hogy a halál az egy határátlépés, nem megsemmisülés, egy határnak az átlépése. Egy olyan határnak az átlépése, ahonnan nem lehet majd visszajönni. Az ember több, mint a teste. És a halál pillanatában a lényünknek a nem anyagi része, a lelkünk, a szellemünk elszakad a testünktől, és átlép a valóságnak egy olyan dimenziójába, ahova mi most nem látunk be, amit nem tudunk megragadni az érzékszerveinkkel, amit nem lehet mérni a műszerünkkel, ezért vagy hisszük, vagy nem hisszük. Az emberek vagy hisznek a túlvilágban, tehát a határon túli létezésben, amit a halálkor lépünk át, ugye ez a határ, vagy nem hisznek. Bizonyítani nem lehet, akkor sem, ha halál közeli élményekről beszélünk, mert az csak halál közeli élmény, és nem halál. Szóval itt a hitnek nagy jelentősége van. De a Biblia úgy beszél erről a kérdésről, hogy amikor egy ember meghal, akkor nem a semmibe zuhan be. Az nem a megsemmisülés, hanem egy határátlépés egyrésztről, a valóságnak egy másik dimenziójába lép be, másrésztről pedig a nem anyagi része annak, aki ő, elválik a testétől átmenetileg, mert hogy majd a teste is feltámasztja Isten, és újra egyesül, az, amit a Biblia erről tanít. Ebben a pillanatban, amikor az emberrel ez megtörténik, a másik, amit mond a Biblia, hogy Isten elé állunk. És itt dől el, ezen a pillanatban, ebben a pontban dől el, hogy amíg várjuk a testünk feltámadását, hogy az örökké valóságba átlépjünk, az új ég és új föld időszakába átlépjünk, hogy addig ezt a várakozást hol töltjük. Pál apostol ugyanebben a levélben, a Filippi levélben, amit az előbb idéztem, azt mondja, hogy vágyodom elköltözni és az Úrral lenni, mert ez jobb mindennél. Tehát a Biblia egyrészt a halálról úgy beszél, mint elalvásról. Azért mondja itt az ige, hogy nem szeretném, ha tudatlanok lennétek az elhunytakkal kapcsolatban. Testi nézőpontból valaki lefekszik, elporlad, elhunyt, elaludt. Lelkileg, szellemileg viszont nagyon is él, az ember anyagtalan része nagyon is öntudatánál van, és azt mondja erről Pál, hogy én ettől azt várom, hogy az Úrral leszek. És az Úrral lenni közvetlen közösségben mindennél jobb. Szóval egy különleges dolog a halál, az ige tanúsága szerint egy határátlépés a másik világba, a létezésnek a másik dimenziójába, és egy keresztény számára ez azt jelenti, hogy közvetlen az Úr jelenlétében lesz, és vár. Várja a feltámadást, várja Jézus második visszajövetelét. De ha ez igaz, akkor miért nézünk szembe olyan nehezen a halállal? Miért olyan nehéz ez a kérdés? Ugye, amikor ezen gondolkodunk, akkor a misztérium, a titkoknak a földjén járunk. Nagyon kevés az objektív dolog. Minden, amit tudunk erről, az az igéből jön. Ez a misztériumoknak a földje. Hát egyrészt talán azért félünk, mert a halál félelmetes. Azért nézünk szembe vele nehezen, mert félelmetes. Hát gondoljatok arra, hogyha elmentek orvoshoz, és valami olyan beavatkozás vár rátok, amit még nem mentetek át soha, akkor az ember azért csak fél, hogy na mi lesz ebből. Én emlékszem, egyszer benőtt a lábamon a köröm, nagyon keményen a köröm ágyamba, és hát egyre durvább lett, már nem tudtam cipőt hordani, és a legjobb jó barátom, akiről az előbb meséltem, egy orvostan hallgató volt, és hát nagy bátorsággal mondta, hogy ezt rendbe teszi, semmi gond. És akkor hozta a szikéjét, az ollóját, meg hozott egy injekciót, és akkor a fürdőszobába felraktunk egy ilyen fát, amin a gyerekeket szoktuk tisztába tenni, a fürdőt, felrakta a lábam, és akkor ezt így kipakolta. És akkor hát a szikét értettem, az ollót értettem, kötszert értettem, mi az az injekció? Hát azt mondja, tudod, ilyen beavatkozáskor előfordulhat, hogy valaki sokkos állapotba kerül, és még meg is halhat, és az erre van. Igen, de jó, jó, hogy mondod. Szóval ugye kicsit izgultam. Na de azért egy körömágy benövés hol van ahhoz a végső határátlépéshez képest, amin mindannyian át fogunk menni, ha csak nem érjük meg azt, hogy az Úr Jézus visszajön. Természetes, hogy az emberben van egy szorongás, nem ismeri ezt, nem tudja, hogy zajlik le, fél. Ez az egyik oka. A másik oka talán az, hogy az ige azt is mondja a halálról, hogy a halál az a végső, az utolsó ellenség. Hogy akár hívő, akár nem hívő egy ember, valahol a lelke mélyén tisztában van azzal, hogy a halál nem jó barát. A halál az idegen az embertől. És a Biblia bizony azt mondja, hogy igen, a halál az a bűn miatt lépett be az embernek az életébe. Az idegen a teremtett mi voltunktól, ahogy mi össze vagyunk rakva. Ami egy ember, aki egy ember, az nem arra lett tervezve, hogy a halálon átmenjen, de a bűn miatt belépett a világunkba a halál. Ez idegen tőlünk, ellenségünk, nem a barátunk. És az ember a lelke mélyén valahol ezt érzi, hogy itt nem egy jó baráttal kell szembeállnom. Nem valami olyan megyek át, ami természetes a számomra. És ott van a szorongás, ott van a félelem benne. Harmadszor a haláltól félhet valaki azért, mert elválasztja a szeretteitől. És hátra kell hagyni őket. Nekem az ilyen amerikai utakon, amikor ezen kénytelenül gondolkodni és leírni ezeket a listánkat, a legnehezebb ez, hogy hát oké, meg kell halni, rendben van, keresztény vagyok, hámes, mert jó, de mindegy, szóval hiszem, hogy csak ott lyukadok ki, ahol az ige mondja, szóval túl leszek rajt valahogy. Na de itt marad a feleségem, itt maradnak a gyerekeim. És a halállal szembenézni ezért sem könnyű, mert akiket szeretünk, azokat hátra kell hagyni, és keresztényként ugye legalább mondhatjuk azt, hogy de az Úrra legalább rá tudjuk bízni. De akiben nincs ott ez a hit, kire bízza a szeretteit? Hogy tud elszakadni? Hogy tud elmenni? Hogy tudja itt hagyni őket? Ez iszonyú lehet ezen átmenni. És végül a halál azért lehet még nehéz, és az ember próbál távol maradni tőle, hogy ne is gondolkodjon róla, mert tudja, hogy ez a határ átlépés, ez kétesélyes. Ha valaki nem keresztjén, szerintem küzd ezzel a gondolattal, hogy oké, nem hittem egész életemben Istennel, és remélem, hogy a semmi fog várni engem, de mi van, ha mégsem? Mi van akkor, ha mégiscsak van ott valaki? Mi van, ha igaz az, hogy az életemet ajándékba kaptam, és akitől kaptam, azzal szembe kell néznem, és el kell számolnom azzal, hogy mit kezdtem vele. Mi van akkor? Ez egy iszonyú nagy nehéz teher lehet. Ez az egész kellene minket, hogy sokkal inkább figyelmeztessen arra, hogy élni bárhogy nem érdemes. És hogy jó összhangba kerülni az élet urával, azzal a valakivel, aki minket vár. A Biblián keresztül Isten mégis arra hív bennünket, hogy az utolsó ellenséggel kapcsolatban bízzunk ő benne, és bízzunk az ő erejében, az ő győzelmében. Higgyünk abban, hogy nem az utolsó szó, nem a halálé lesz. Merjük elhinni, nem a halálé az utolsó szó. Merjük elhinni azt, hogy a halál nem tud elválasztani Krisztustól. A Római Levél azt mondja a 8. rész 38. versében, hogy mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztusban. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, ezt mondja a Római Levél, és Isten szeretetétől nem tud elszakítani a halál. Aztán nem tud elválasztani, ez most furcsán fog hangzani, de nem tud elválasztani az élettől a halál. Az Úr Jézus egy gyászoló tömegben egy nőnek, aki a bátyját elvesztette, azt mondta a János 11.25-ben, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él, hiszed ezt? Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Ez egy ellenmondás látszólag, most meghal vagy él? De mivel az élet több, mint a biológiai létezésünk, amit az előbb mondtam, hogy van az embernek egy nem anyagi része is, a lelke, a szelleme, tovább él, azt mondja az Úr Jézus, ha hisz én bennem. Aztán a halál nem tud elválasztani azoktól sem bennünket, akiket szeretünk. Erről is beszél az ige, és ezért is van reménységünk. Például ez a szakasz többször beszél többes számban, hogy akik meghaltak, föl fognak támadni, és velük együtt fogunk elragadtatni az Úrhoz. Együtt, velük. Ott lesznek a szeretteink. Mikor Jézus visszajön, föltámadnak azok, akik Krisztusban haltak meg, és ott lesznek velünk, ha mi még élni fogunk. Azt fogjuk átélni, hogy nem vesztek el. Nem a megsemmisülésbe mentek el, hanem nagyon is, hogy léteznek. Föltámadnak, és velünk együtt lesznek az Úrnál. Semmi nem mutatja meg jobban azt, hogy az életünket valóban Istenre bíztuk el, mint hogy tudunk-e mit kezdeni a halállal, és rá tudtuk-e bízni mindazt, ami ezzel kapcsolatos. Ez egy fontos dolog, hogy ezzel szembenézzünk, amíg élünk. Hadd fogalmazzam át a Pálnak a mondatát kérdéssé. Nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Én, ha őszinte akarok lenni, nekem az érzéseim azt üzenik, hogy nekem ebben még van hova fejlődnöm, hogy Istennek dolgoznia kell bennem. De ti hogy vagytok ezzel? Érdemes szembenézni azzal a kérdéssel, hogy mi a nehéz ebben nekem. Ha nehéz, mi a nehéz ebben nekem? A félelem, hogy mi vár oda át? Akkor ez a félelem azt üzeni, hogy békülj meg az Istennel, mert ő vár oda át. Ez az Isten adta az életet neked, váltotta meg az életedet a kereszten, Krisztus öt sebe érted volt, érted halt meg a te bűneidért, hogy semmi ne válasszon el tőle, nyitva a lehetőség, rendezd az életed vele. Ha ettől a kérdéstől azért félsz, mert mi vár oda át, ez azt üzeni, hogy kell gondolkodnod az örökké való sorsodról, vedd komolyan, most, amíg élsz. Ha esetleg azért van félelem benned, mert a távozás az nehéz, és nehéz itt hagyni, akkor gondolkodj azon, hogy rábízhatod Istenre sokkal komolyabban azokat, akiket szeretsz. Egyébként van hatalmad megtartani őket? Amikor elengedem a gyerekeimet Rengel, Zsófival, és imádkozunk értük, hogy Isten óvja meg őket, van hatalmunk megőrizni, hogy ne üss el a villamos, hogy ne karambolozzon a busz, hogy ne pont annak a busznak mondja föl a fék a szolgálatát, stb. Nincs. Tehát ez arra hív bennünket, hogy gondoljuk végig a bizalmunkat Istenben, hogy mennyire rábízzuk a szeretteinknek, ha hátrahagyása nehéz. De minden esetre arra hív, hogy az életünket tegyük mérlegre, hogy arról szól-e, amiről kell. A második kérdés, ami előjön itt az igébe, az a gyász. Azt mondja, hogy nem szeretném testvéreim, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, más fordításban úgy gyászolnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Ennek az igének a félreértése miatt van egy nagyon buta, természetellenes hozzáállás a sok evangéliumi hívőnek a gyász kérdéséhez. Sokan reagálnak elfojtással a gyászra, hogyha valaki őket elvesztették, szinte elfojtják a fájdalmat magukba azért, mert úgy érzik, hogy ez nincs összhangban a hitemmel. Hogy egy jó keresztjén az nem gyászolhat, mert hát ha van reménysége, akkor minek gyászoljon? Az ige itt nem ezt mondja. Sokan reagálnak viszont ítélkezéssel, hogyha látnak valakit összetörve a gyász miatt, óhatatlanul, ha nem is mondják ki, de ott van bennük az ítélet, hogy hát de most akkor hogy áll az ember a hittel, ha itt most ennyire össze van törve. De ez az igének a félreértése, ennek az igének a félreértése. Itt van egy módhatározó, amire szeretném fölhívni a figyelmeteket. Azt mondja az ige, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, és van egy másik fordítás, ajánlom a figyelmetekbe, hogy nézzétek meg a Ravasz Lászlónak a fordítása, aki úgy fordítja, hogy nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek az elhunytak felől, és úgy gyászoljatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Tehát nem azt mondja itt az ige, hogy akinek reménysége van, nem gyászol, hanem azt mondja, hogy nem úgy gyászol, mint akinek nincs reménysége. Aki elveszít valakit, az gyászol, és ez a normális. És jó, hogyha megengedjük magunknak azt, hogy ez a gyász, ez az a munka legyen a lelkünkben, ami során el tudunk szakadni valakitől, akit el kell engednünk, és megdolgozunk a folytatásért, hogy nélküle is megy tovább az élet. A gyász erről szól. Muszáj van rá, szükség van rá, hogy egy ember egészségesen tudjon tovább lépni egy ilyen nagy veszteség után is. Tehát nem szabad keresztjénként úgy gondolkodnunk a gyászra, mint ami nem méltó egy jó keresztjénhez. Viszont azt mondja itt az ige, hogy gyászolni kétféleképpen lehet. Reménységgel, vagy reménység nélkül, és ebben viszont nagy különbség van. Aki reménységgel gyászol, az arra néz, hogy nem véglegesek ezek a fájdalmas dolgok. Hogy ő sem veszett el, hanem az Úrnál van, hogy fogunk mi még találkozni, és nem örökre vesztettem őt el, hanem van reménységem, de attól a fájdalom fájdalom. Akinek meghal valaki, és szereti, az valami olyasmi megy keresztül, mint amikor egy emberi test mondjuk egy súlyos balesettől, egy nyílt sebtől vérzik. Ha valakit szeretsz, és elveszted, vagy elvesztetted, az olyan, mintha lelkedből kitéptek volna egy darabot. Ha nem így érzed, nem szeretted. teljesen természetes, hogy amikor elvesztünk valakit, akit szeretünk, ott a gyász a szívünkben. De ha ott a reménység is, teljesen mást fog jelenteni nekünk a gyász, mint egy olyan embernek, akiknek nincs reménységük. A reménység szó, a görög eredeti szó az, ha megnézzük az etimológiai hátterét, az a várakozás, úgy lehet lefordítani magyarul, hogy várakozni. Tehát akinek van várakozása az elhunytával kapcsolatban, hogy ott még van valami, ez nem az utolsó dolog, ami vele történt, annak van reménysége. Aki azt várja, hogy lesz feltámadás, lesz találkozás, annak van reménysége, akkor is fáj, de teljesen mást jelent. Másképp lehet átmenni ezen a folyamaton. Másképp lehet átmenni a gyász munkán, hogy tudjunk leválni, tudjuk a szívünkben másképp megőrizni azt, akit szeretünk, de mégis az élet mehessen tovább. Most ha közel akarjuk hozni magunkhoz, akkor egy-két kérdést fölírtam magamnak, hogy vesztettél-e már el valakit, akit nehéz volt elengedned? A reménység teszi ezt elviselhetővé. Megmerted gyászolni? Merjed. Fontos. De a reménységbe kapaszkodj bele, hogy nem a halálé az utolsó szó. Dolgozz meg azért, hogy el tud engedni. Jézus, amikor ott állt Lázár sírjánál, azt olvassuk, hogy megrendült a lelke. Döbbenetes. Ráadásul úgy, hogy tudta, hogy néhány perc múlva ki fogja hívni a sírból. De amikor a halállal nézett szembe, a jó barátja halálával nézett szembe, megrendült a lelke. Mennyire természetes, hogy a milyen kis belerendül abba, ha egy ilyen veszteséget élünk át. Szabad és kell gyászolni, nem lehet nem gyászolni. Aki ezt elfojtja, azt ez megfojtja. Vigyázni kell vele. Szabad gyászolni keresztényként, de a reménység fontos benne. És ez a harmadik dolog, amiről beszél itt az ige ezzel a témával kapcsolatban, a reménység. Hogy miben reménykedhetünk mi? Mi az, amit várhatunk? Ugye, hogyha a remény azt jelenti, hogy én még várok valamit, akkor ez mit jelent? Mi ez? És az ige, amiről itt beszél, az az Úr Jézus visszajövetele. Ugye arról beszél itt a 14. verstől, hogy mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat, mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradtunk velük együtt, elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására, a levegőbe, és mindenkor, és így mindenkor az Úrral leszünk. Ez egy döbbenetes nap lesz. A történelmünk halad egy olyan pillanat felé, ami a legmerészebb álmainkat is meg fogja haladni. Jézus Krisztus, ahogy a földön járt, bizonyosan, ugyanúgy bizonyosan vissza is fog jönni. Sok-sok profécia hirdeti ezt. És tudjátok, ezeknek az időknek az utolsó fázisára mondja a Biblia, hogy ezek már elkezdődtek. Az egyik jele ennek, csak hogy érezzétek, hogy nem beszélek a levegőbe, az, hogy Izrael újra megalakul, mint ország. Nekem van még olyan teológiai tankönyvem, amelyik azt mondja, hogy hát az utolsó időkről így kellene gondolkodni, akkor Izrael államának újra meg kéne alakulni, és ha megnézed a kiadás dátumát, akkor ez az Izrael megalakulása előtti teológiai álláspont volt. Csak hogy azóta megalakult Izrael. Nem a véletlen műve. Proféciák jelezték előre, hogy Isten szétszórja a népét, és újra összegyűjti. És amikor Izrael állama megalakult, akkor a történelem belelépett az utolsó fázisába. Ezt mondja a Biblia. Nem tudom ezeket bizonyítani nektek ezen kívül, hogy egyébként sok száz profécia véletlenül nem teljesedik. Ez az Atának a szakterülete, majd egyszer elmondja a Tíruszos előadását. Szóval elég bizonyosak ezek a dolgok. Lesz egy csodálatos nap, amikor Jézus visszajön, és akik hisznek benne, és nem hisznek, egyaránt meglátják őt. Van egy dal, amit kértem a Petitől, hogy énekeljen el, mert többet elmond, mint amit én tudok, légy énekeld el. És engedjétek, hogy dolgozzon bennetek a Hajni talán kivetíti a szövegét, dolgozzon bennetek ennek az üzenete, az egy csodálatos nap lesz, különleges. Szoktatok álmodni erről a napról? Velem néha előfordul, hogy elszomorodom, hát magam miatt, vagy azok miatt, akit szeretek, látva azt, hogy ennyi év után még mennyi bűnnel, jellemhibával, sok-sok dologgal küszködök. És ilyenkor nekem nagyon sokat jelent, hogy gondoltok erre, hogy jön az a nap, amikor vége lesz ezeknek. Az Úr Jézusnak a második eljövetele, ez a mi reménységünknek az alapja. Valószínű, hogy vesztettünk, és meg fogunk elveszteni olyan embereket, akiket szeretünk. Lehet, hogy közöttünk vannak olyanok, akik meg fognak halni. Lehet, hogy néhányan megéljük azt a napot, hogy Jézus visszajöjjön. De akármi is lesz, nem reménység nélkül kell szembenéznünk ezekkel. Három megrázó dolog is fog történni, ami a lelkünk mélyéig föl fog kavarni minket. Az első dolog, hogy meg fogjuk látni őt olyannak, amilyen. Nem tudom, gondolkodtatok-e azon, hogy Jézus milyen az ő dicsőségében. Hát a Jelenések könyvéből valami keveset láthatunk, de megrázó lesz, megdöbbentő lesz, csodálatos lesz. A másik, hogyha azt megérjük azt a napot, akkor egy megdöbbentő élmény lesz, hogy a testünk át fog alakulni. Egy új testet kapunk egy szempillantás alatt. furcsa lesz, csodálatos lesz, másképp fog működni, más lesz a megjelenése. Egy csomó tolókocsis ember hátra hagyja a tolókocsiját, és egészségesen ott lesz. Aztán azt fogjuk érzékelni, észrevenni, hogy emelkedünk a magasba, hogy egy láthatatlan erő emel minket, hogy találkozunk Jézussal. De ebben a megdöbbentő az lesz, hogy észre fogjuk venni, hogy ebben a tömegben ott vannak azok, akiket eltemettünk. Én majd meg fogom látni a nagyapámat, és oda tudom vinni a feleségemet, vagy a gyerekeimet bemutatni neki. Szóval ne úgy gyászoljunk, mint akiknek nincs reménysége, hanem úgy menjünk át ezeken, mint akiknek van. És az utolsó téma ebben a szakaszban a vigasztalás. Azzal fejezi Pepán, hogy vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. A gyászolóknak szükségük van a vigasztalásra. Nem tudunk mit kezdeni mi mai emberek ezzel. A halált azt száműztük a családból. Száműztük a kórházba, az elfekvőkbe, a szociális intézetekbe. Ott halnak meg a szeretteink. Száműztük a családból. Nem tudunk mit kezdeni vele, de nem tudunk mit kezdeni a gyászolók fájdalmával sem. Ma ide jutottunk. Ez egy tabu lett. Az ige itt azt mondja, hogy kell, hogy vigasztaljuk a gyászolókat, akiknek fájdalmuk van. Vigasztaljátok tehát egymást. A vigasztalás, amit ki akarok emelni, elsősorban nem a szavak dolga. Bár itt beszél erről az ige, de elsősorban nem a szavak dolga. Az a kifejezés, amit itt olvasunk, az a parakaleo, ugyanaz, mint amit az Úr Jézus a Szentlélekről mondta, hogy ő lesz a másik pártfogó, másik paraklétosz, akit magam helyett küldök, hogy veletek legyen. Ő lesz a vigasztaló, a bátorító. És ez a szó szerint leírva azt jelenti, hogy valaki, akit melléd rendeltek, melléd hívtak. A vigasztalás elsősorban azt jelenti, hogy melletted vannak. A fájdalmadban nem egyedül vagy. Ez a vigasz. Az első része a vigasztalásnak. Hogy valaki ott van mellettem, nem utasítja el a fájdalmamat, hoz egy pohár vizet, megfőz, kitakarít, vagy bármit megcsinál, mert szeret. Elismeri és megérti, hogy én most szenvedek, és mellettem van. Nem mint egy leprás távol maradnak tőlem, hogy Úristen, meghat valaki, amit lehet mondani, ilyenkor jaj, mit lehet csinálni. A mai embernek ez az életérzése. Vigasztaljátok egymást, azt mondja az ige. Álljatok oda egymás mellé. És hogyha ez a lelkület megvan, hogy igen, beengedhetem a másik fájdalmát az én életembe, mert van reménységem, és számára is van remény, és mellé állhatok, akkor tud megszületni az, hogy a vigasztalást a szavakban is át tudjuk adni. Itt azt mondja az ige, hogy vigasztaljátok egymást ezekkel az igékkel. Tehát igenis, amiről az ige beszél, hogy van reménységünk, és az miben van, azt el lehet mondani, vagy el lehet imádkozni, vagy el lehet énekelni, valahogy tovább lehet adni egymásnak, amiben meg tudunk kapaszkodni, és erőt tudunk meríteni. Tehát ma végül azzal is szembe kell néznünk, hogy hányadan állunk a gyászolókkal, a vigasztalásra képesek vagyunk-e, tudunk-e mit kezdeni velünk. Ha a korunk gyermekei vagyunk, nem nagyon. Talán ott temetőben kezdett fogunk, és azt mondjuk, részvétem, de örülünk, hogy ez csak ennyi. És gyorsan tovább mehetünk, mert annyi nem tudunk mit kezdeni vele. Vagy megtaníthat minket Isten az ő szeretetével, az ő erejével mellette állni egy fájdalommal küzdő embernek, és vigasztalni őt a jelenléttel és a szeretettel. És ha erre van lehetőség, akkor a szavakkal. A lelki fejlődésünknek az egyik legfontosabb állomása az, hogyha ezekkel a kérdésekkel szembe tudunk nézni, és tudunk vele mit kezdeni. Halál, gyász, reménység és vigasztalás. Ezek a lelki érettségünknek nagyon komoly fokmérői, hogy mit kezdünk ezekkel. Arra kérlek benneteket, hogy gondolkodjatok egy kicsit, hogy miért kellett ma ezt hallanatok. Melyikkel kell kezdenetek valamit? Lehet, hogy mindegyikkel, de mit? Mit akar Isten nektek mondani? És hogyha valami megszólalt bennetek ezzel kapcsolatban, kérlek, hogy dolgozzatok rajta, engedjétek meg, hogy Isten formáljon, vagy hitre hívjon, hogy ne legyen halálfélelmed, vagy a reménységet építse, hogy ne csak ebben az életben bíz Krisztusban, hanem az eljövendő dolgokat is rámerd bízni. Én nem tudom. De engedjétek meg, hogy Isten fölépítse a reménységet a szívetekben. Mi az, amivel kapcsolatban Isten dolgozni akar? Te benned, te rajtad. Azt kérem, hogy most imádkozzunk. Hajtsuk le a fejünket, csukjuk be a szemünket. Az imádság ugye az kommunikáció Istennel. Gyakorlatilag fölemeljük a lelkünket magunkban, megfogalmazunk valamit, hogy Istenem, ha vagy. Ezt azért mondom, mert nem biztos, hogy mindenki ezzel a hittel van itt most egyelőre. De hogy Istenem, ha vagy, akkor én most azt szeretném mondani neked, hogy mondjátok el azt, ami a szívetekben van. Engedjétek meg, mondjátok el Istennek, hogy Uram, megengedem, hogy formálj engem ezekben a dolgokban. Építs, azzá tegyél, akivé te akarsz. És én majd hangosan befejezem egy hangos imádsággal, egy kis csendben legyünk Isten előtt. Édesatyám, köszönöm neked azt, hogy az igében benne vannak azok a dolgok is, amikkel nehéz nekünk foglalkozni. És köszönjük, hogy szólsz hozzánk éppen azért, hogy ne legyen ez olyan nehéz. Hogy beszélsz nekünk a halálról, hogy az életet is jobban értsük. Hogy beszélsz nekünk a gyászról, hogy tudjunk szembenézni a fájdalommal, és hogy tudjunk megérteni, mellé állni másoknak, és a vigasztalójuk lenni. Köszönjük, Úr Jézus, a reménységet, ami túlmutat ezeken, ami beviszi a mi tekintetünket az örökké valóságba, az új égre és az új földre, az arra az új világra, ami felé tartunk. Hogy a mi hitünknek a horgonya az ne ebben a földben legyen a földi életünkbe belevetve, hanem a mennyei valóságba. Úr Jézus, szeretnénk ezen az életen reménységgel végigmenni, és ha szembe kell néznünk a veszteségekkel, akkor ezt reménységgel megtenni, beléd vetett szilárd hittel. Köszönjük, hogy te szeretsz bennünket, Úr Jézus, hogy eljön az a nap, amikor színre színre láthatunk téged, és amikor a szeretteink is feltámadnak, és mindannyian veled leszünk, és egy új élet, egy új ég és egy új föld jön el. És imádkozom most azokért, Úr Jézus, akik először hallottak ezekre a dolgokról, és talán furcsa nekik ez az egész. Meg tudom érteni. Nehéz ezeket a dolgokkal mit kezdeni. Kérlek, Úr Jézus, hogy te legyél az, aki a szívükhöz szólsz, és meggyőzöd őket mindarról, amit te fontosnak tartasz az ő életükbe.